Kedves gyülekezet, az elmúlt héten voltunk a gyülekezeti nyári táborban, mint arról már hallhattunk is, és vannak közöttünk olyanok, akik ott voltak, vannak, akik nem. Ebből a szempontból mindegy, hiszen a mai ige nem annyira szervesen kapcsolódik hozzá, de mégis van egy pici áthallás a táborral. A táborban a bibliai konfliktuskezelésnek az alapjait próbáltuk átvenni. A megbékélés ajándéka, ez volt a címe a táborunknak, és napról napra az volt felünk, hogy mire hív bennünket Isten, hogyan hív bennünket arra, hogy a békesség eszközei, béketeremtők legyünk ebben a világban. Nem azért csak, hogy a mi személyes konfliktusaink rendeződjenek, és ezáltal egyébként jobban érezzük magunkat a bőrünkben, ami nem utolsó dolog, de nem csak ezért, hanem hogy valahogy az a fajta megbékélés, az a fajta gondolkodás, az a fajta lét, hogy Krisztusba vagyunk, hogy felismerjük, elfogadjuk, hogy Isten megbékélt velünk Krisztusban, ez hogyan árad át az életünkön? Ez hogyan lesz láthatóvá mások számára? Ez hogy jelenik meg a társadalomban, a közösségben, a munkahelyeinken? Mint gyülekezet, hogyan tudunk egy ilyen hely lenni, és hogyan illeszkedik ez be Isten nagy történetébe és nagy tervébe? Hogyan tudunk béketeremtőkké válni, és ez valahogy hogyan hat a környezetünkre, a világunkra, hogyan szolgálja az Isten országa épülését. Ha belegondolunk ezekbe a táblatokba, akkor azt gondolom, hogy az, hogyha valaki tényleg meg tud békélni Istennel, ha eljut arra a pontra, hogy felismeri, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója, ha békességet nyer nála, és hogyha ez elkezd hatni az ő kapcsolatára, az életére, akkor ez egy történelmi pillanat. Akkor is, hogyha ez csak egy embernek a története, és az egy embernek az adott történetének egy pillanata. Mert ez az a lépés, ami oda vezet, hogy akár nagyobb dimenziókban is ő a békesség teremtésének az eszközévé válhat. Nagyon sokszor örülünk nagy megbékéléseknek, nagy változásoknak, nagy egységek létrejöttének, de ezek mind-mind az ember szívében, mind-mind kis változásokkal indulnak el. Az az ige, amit most fel fogok olvasni, az egy ilyen nagy történelmi fordulóponthoz kapcsolódik Isten népe életében. Isten népe, akik a fogságból hazatértek, próbálnak újra meggyökerezni, megtalálni a helyüket azon a helyen, ahova Isten helyezte őket. Az újrakezdésnek a történelmi pillanatában vannak. Így szól az Isten igéje az Ézsaiás könyve 49. részéből, a 13-tól a 19. versig. Ebben az időszakban Isten népéhez szólt, akkor is most szólít bennünket is. Újongjatok egek, vígadozz föld, újongásba törjetek ki hegyek, mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönnyörül az elesetteken. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld fel a tekintetedet és nézz körül. Mindnyájan összegyűltek, eljönnek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit, magadra aggatod őket, akár egy menyasszony. Feldúlt országod, pusztán heverő romjai, még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Azt látjuk ebben a felolvasott igében, hogy Isten és az ő népe dialógusba lép. És ez az élő kapcsolat, ez a dialógus, ami talán korábban a fogság előtti időben egyre inkább visszaszorult, és nem valósult meg. És ahogy elolvassuk ezeket a szavakat, nagyon megrendítő, nagyon mély, és nagyon erőteljesen vigasztaló tud lenni. Már első látásra is ott lehet előttünk, hogy ez valószínűleg az akkori népnek mennyire erőteljes volt, de azért ennek vannak nagyobb perspektívái, nagyobb távlatai is. Beszél a nagy helyreállításról. Beszél arról, amikor Isten majd újjáteremti az ő népét, újjáteremti az egész világot. Az ő vigasztalása, az ő új teremtése, az ő cselekvése nem csak az ott és akkorra vonatkozik, hanem nagyobb távlatokba is mutat. Nem tudjuk, hogy azok az emberek, akik ezt ott olvasták, vajon mennyire látták és mennyire értették ezt. De az biztos, hogy nagyon nagy ereje van ennek az igének, ennek az üzenetnek. Először az örömhírről szeretnék beszélni, amit ez megmutat, aztán az elkeseredésről, ami ebben a párbeszédben megmutatkozik. Utána a reménységről, amit Isten ad, és a biztosítékról, amellyel az ő népét megáldja. Újjongjatok, egek, vígadoz föld, újjongásba törjetök ki hegyek. Így szólítja meg Isten, nem az ő népét, hanem a természetet, a teremtett világot. Nagyon furcsa és nagyon érdekes. Azt gondolnánk, hogy az evangélium az embereknek szól, az élőknek, akik meghallják. Miért nem az állít, hogy újjongjatok emberek, örvendjetek Izrael fiai, újjongásba törjetek ki, akik hazajöttetek a fogságból, mert megvigasztalt titeket az Úr. Azt gondolom, hogy ez nem csak költészet, nem csak olyan kép, költői kép, hogy hát persze ezek voltak azok a természeti jelenségek, elemek, amik ott körülvették Jeruzsálemet vagy Izrael népét, hanem beszél arról, hogy az örömhír az valóban az egész teremtett világot érinti. Az egész teremtés együtt örül annak, hogy Isten cselekszik, mert Istenhez tartozik, mert Isten az egész világnak a gazdája. Nagyon szép az, ahogy Isten örömhírt hirdet, és azt mondja a hazatérőknek, hogy megkönyörülök, újat kezdek veletek. Ezt az az Isten mondja, aki korábban megbüntette az ő népét, aki elvetette az ő népét azért, amit tettek, aki igazságos ítéletet tartott rajtuk, és aki kiszakította őket az ő földjükről, az ígéret földjéről. Ez az Isten mondja azt a fogság után, a trauma után, hogy megkönyörültem rajtatok. Letelt a büntetésetek, véget ér a fogság, hazahozlak benneteket, megvigasztallak titeket. Nagyon könnyű ezt a szakaszt egy ma élő keresztény embernek úgy olvasni, hogy kimazsolázgatja belőle azt, aminek jó. Hogy ne olvasnánk szívesen egy ilyen szakaszt olyan füllel, vagy olyan szívvel, hogy ó, igen, megvigasztal engem az Isten. Elveszettnek érzem magam, vagy sem, de picit szomorú vagyok, vagy ha az életemre nézek, jó kapni egy ilyen megerősítést. Az egész szakaszt, meg Ézsaiás könyvének sok részét tudjuk így olvasni, és népszerű is a keresztények között egyébként Ézsaiás, mert nagyon sok ilyen személyes, érzelmes buzdítás van benne. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, és sorolhatnám azokat az ézsaiási üzeneteket, amelyek elsősorban Isten népének szólnak ott és akkor, és persze vonatkoznak ránk, de nagyon könnyen, nem szabad leegyszerűsített módon csak a saját életünkre vonatkoztatni. Mert szól rólunk is természetesen, mert benne vagyunk Isten népének a tagjaiként az ő tervébe. De ez most is azt gondolom elsősorban bennünket, mint közösség és mint nép érint. Nem tudom, hogy tekintünk a saját életünk történetére, vagy a gyülekezetünk történetére, vagy arra a korra, amiben élünk. De el tudjuk-e hinni azt, hogy akár az az időszak, amiben most vagyunk, az az adott történelmi helyzet és a mi történetünk lehet egy olyan idő, amikor Isten nagy dolgokat tesz. Félreértés ne essék, nem szeretnék senkit sem így befűteni, mint egy ilyen, mint a távolról jött prédikátor, aki eljön és azt mondja, most Isten ébredést hoz, csak hinni kell, ragad meg, rángassuk le Isten jelenlétét, és akkor nagy dolgok lesznek. Nem ez az üzenet, hanem annyira bele tudunk a mindennapjainkba simulni, és élni az életünket, és csak annyit kérni Istentől, Uram, csak éljük túl, csak legyen minden a helyén, csak adj egy kis nyugalmat, és bocsáss meg a bűneimet, mert azzal küzdök. De tudunk-e úgy tekinteni, vagy azért imádkozni, Uram, csak nehogy ne ismerjük fel, hogy az az idő, amiben éltünk, történelmi idő volt. Csak nehogy túlbecsüljük magunkat akár, hogy csak rajtunk keresztül történhet nagy áldás, és nehogy alábecsüljük a jelentőségünket, hogy hát Isten majd munkálkodik, ahogy akar. Tudunk-e kapcsolódni úgy, mint Isten népe, mint gyülekezet, mint közösség, vagy mint család ehhez, hogy igen, Isten újrakezdést és nagy dolgokat tehet ma is, közöttünk is. Tudunk-e ennek örvendezni, ezért imádkozni, hogy Isten egy élő Isten, és ő valóban megtart bennünket, és adhat megújulást és valódi életet. Amikor az úrvacsorai közösségbe jövünk, akkor valahol erre is emlékezünk, és ezért kiáltunk, hogy Jézus Krisztus halálának, a feltámadásának a valósága, az járja át az életünket és a környezetünket. És emellett a hit, és emellett az öröm mellett nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ezt az első dolgot, az örömhírt megértsük ebből az igéből, annak kell látnunk magunkat, aminek Isten látja az ő népét ott is akkor. Egy szóval jellemzi ezt Isten. Az Úr megkönnyörül az elesetteken. Ha tudjuk magunkat elesetnek látni, olyan embernek, aki rászorul Isten kegyelmére, akkor a helyünkön vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan súlykolni kell magunkat valamilyen felesleges, üres önbüntetéssel és károsztatással, hogy mennyire szörnyű emberek vagyunk. Csak őszintén, reálisan kell Isten elé jönnünk. Uram, nélküled elesett vagyok, és szükségem van rá, hogy te felsegíts és megkönnyörülj rajtam. Szintén, amikor az úrvacsorai közösségbe jövünk, ezt valljuk be, hogy szükségünk van Isten kegyelmére. Ha ez a kettő megvan bennünk, hogy elhisszük, hogy Isten nagy dolgokat tehet ma is, és látjuk magunkat az ő eszközeként, de elesettként, akinek szüksége van rá, hogy felemeljen és megtartson, akkor lehetünk a helyünkön, és akkor lehet miénk az örömhír. Lehet, hogy valamelyikhez jobban tudsz most kapcsolódni, de ez a kettő, amit egyben kell látnunk. Ahogy elindul ez a párbeszéd, megszólal Isten népe is, Sion. Azt mondja Sion, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Ez a második pont, az elkeseredés. Amikor megszólalnak azok az emberek, akik Isten népéhez tartoznak, akik az újrakezdést szeretnék megélni a fogság után, és felszakad az ő szívükből ez az elkeseredés. Isten elhagyott minket. Elfeledkezett rólunk. Nem tudjuk, hogy ki mondatja velük ezt, vagy mi. Ugye ez egy történelmi örökség, könnyen lehet, hogy a fogságban ezt hallották a szüleiktől. Ezt tanulták. Vétkeztünk, és elhagyott bennünket az Úr. Elfeledkezett rólunk az Isten. Lehet, hogy nekik nem volt saját tapasztalatuk még az élő Istenről, de ezt tanulták, hogy az atyák Istene elhagyott bennünket. De az is lehet, hogy élettapasztalatuk volt. És a dolgok nem mentek, és nem sikerültek jól, és az újjáépítés nem ment, és úgy tűnt, hogy Isten nem reagál az imádságokra, és ez volt a mindennapi tapasztalatuk. Az elkeseredésünknek ez a két alapvető iránya lehet. Az a tanult dolog, amit tanultunk a szüleinktől, vagy másoktól, és igaznak tartunk, hogy igen, Isten azért foglalkoztatna jobban is velünk, és elhagyott, és azért nem törődik annyira a személyes szükségeinkkel. És lehet a te személyes tapasztalatod is, hogy imádkozom, és sok mindent megteszek, de olyan, mintha Isten nem törődne velem. Olyan, mintha valaki másokkal foglalkozna, de engem nem, és része vagyok az ő nagy történetének, de a személyes figyelmet és a megtartatást nem tapasztalom. Nagyon sokszor emögött egyébként az Istenről alkotott hamis elképzeléseink is vannak. Nagyon sokszor, amikor megtérünk, keresztények leszünk, nagyon sok szeretetet, törődést kapunk akár egy közösségtől, vagy azt éljük meg, hogy Istentől, és utána üresek leszünk, vagy hiányaink lesznek, hogy miért nem tart ez több ideig. Istentől alkotott hamis elképzelés az is, amikor azt gondoljuk, hogy tényleg ő neki, mintha minden nap meg kellene bennünket ölelgetnie, úgy, hogy ezt úgy érezzük is. És tényleg nagyon mélyen ki kellene fejezni, hogy annyira fontos vagy nekem, és nagyon szeretlek. Ebben a kapcsolatban ez nem mindig ilyen. És természetesen a szükségeinket sem mindig tölti be úgy, ahogyan arra vágyunk. Lehetünk őszinték az Isten jelenlétében. Akár azért, mert ezt érezzük a róla alkotott kép alapján, akár mert ezt tanultuk, vagy ezt tapasztaljuk. Te is dialógusba léphetsz Istennel. Uram, néha olyan, mintha elfeledkeznél rólam. Bárcsak Isten népe, akár nagyobb közösség is, merné ezt az imádságot Isten elé tárni, a szárasság, a lelki szárasság a nehézségek idején. Mert ebből a feltárásból fakadhat a dialógusnak a folytatása, amikor Isten válaszol erre. És picit olyan ez, hogy egy olyan alapvető képet ad, ami nagyon mélyen az ember szívébe ég. És egy abszurd képet mond az ő népének. Elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörülne mélye fián? De ha ő elfeledkeznék, és én te rólad el, nem feledkezem. Mennyire egyszerű kép ez? Egy édesanya hogy feledkezne el a gyermekéről? Az édesapákkal néha megtörténhet, de az édesanyákkal szinte soha. És Isten nem tud valószínűleg ennél elemibb, ennél mélyebb kötődést az ember számára, mint az anya-gyermek kapcsolata. És azt mondja, én ennél az általad tapasztalható legmélyebb kapcsolatnál jobban szeretlek és foglalkozom veled, és soha nem felejtelek el. És ha már dialógus, és bekapcsolódunk ebbe az elkeseredésbe, akár, ahogy az örömhírbe is bekapcsolódunk, hozhatjuk Isten elé azokat a fájdalmainkat, amiket akár a földi szüleink részéről kaptunk. Egyszer egy beszélgetésben mondta el valaki, hogy nem tud mit kezdeni ezzel az igével, mert őróla elfeledkezett az édesanyja, idézőjelben is gyakorlatilag, is elhanyagolta őt, elutasította őt magától. És mondtam neki, ezért fontos az igének a második fele, hogyha ő elfeledkeznék is, én te rólad akkor sem feledkezem el. Isten tehát azt mondja nekünk ebben a dialógusban, amikor elkeseredsz és azt érzed, hogy elhagytalak, akkor halld meg, hogy nem hagylak el. Lehet, hogy nem érzed, de tényleg nem hagylak el. Sőt, tudod mi a helyzet? És mi ezt már láthatjuk az Új Szövetség oldaláról másként. Isten így folytatja gondolatban ezt a párbeszédet. Tudod mi a helyzet? Te hagytál el. De Krisztusért visszafogadtalak. Az ember alaphelyzete az sokszor, sokkal inkább, hogy ő fordul el újra és újra az Istentől. És az örömhír az az elkeseredés idején is. És az úrvacsorai közösségben erre hív bennünket Isten, hogy ebbe lépjünk bele, hogy te elhagytál, elfordultál tőlem, visszafordulhatsz, visszatérhetsz, és Krisztusért megtartalak, és nem felejtelek el. Harmadszor következik ebben az igében egy reménység. Reménység arra nézve, hogy Isten megerősíti ezt a bizalmat, ezt a kapcsolatot, és azt mondja, a tenyerembe metszettelek, a markaimba véstelek fel téged, falaid előttem vannak szüntelen. El tudjuk képzelni ezt a képet, amikor Isten ezt mondja az ő népének, emlékeztetem magamat rád. Megint egy olyan kép, ami nekünk kell, hogy bizonyosságot, hogy erőt nyerjünk. Felírom a kezembe, belevésem a markomba, azaz ott lesz folyamatosan előttem, nem felejtelek el téged. És vigyázok a falaidra, mondja ezt egy olyan népnek, aki visszatér, és ugye a biztonságot abban a korban elsősorban az adja, hogy kőfalak vannak, és úgy újra állnak a falak, akkor van biztonság egy város körül. És azt mondja Isten, hogy látom a falaidat, esetleg az azon lévő réseket, vagy azoknak a hiányosságait. És úgy pusztult el a régi Jeruzsálem, hogy hamisan bíztatok abba, hogy ez a hely nem pusztulhat el, és lerombolták a falait. És az újraépítésnél az a hely, ahol a trauma keletkezett, Isten odalép be, és azt mondja, hogy őrzöm ezeket a falakat. Előttem vannak a falait szüntelenül. Nem azt teszi, hogy elviszi őket egy másik helyre, hogy ne is kelljen emlékezni a régire, ami rossz volt, hanem visszaterepíti őket oda, ahonnan elmentek. Mert Isten újjáteremti és újjáépíti az ő népét. Meg tudjuk-e ragadni ezt a reménységet? A személyes életünkre nézve is, hogy Isten újjáépít, akkor is, ha még nem állnak azok a falak, hogy emlékezteti saját magát arra, hogy mi hozzá tartozunk, és mint Isten népe, mint gyülekezeti közösség is tudunk-e ebben reménykedni, hogy a mi gyülekezeti létünk is benne van elrejtve. Ő hordozott egész eddig, ő hívta létre ezt a gyülekezetet is. Előtte vannak a mi falaink, előtte van a mi utunk is. Tudunk-e így tekinteni reménysége magunkra, de akár Isten népére, vagy akár az egyházunkra, hogyha tekintünk. Láthatunk sok életjelet, meg láthatunk sok haláljelet, ahol nincsen semmi élet, de mégis Isten megkönnyörülhet az ő népén, és tudunk-e ilyen reménységgel erre tekinteni. Emlékeztessük magunkat is erre. Isten nem mondott le rólunk. És végül ehhez kapcsolódik az újjáépítésnek az ígérete. A negyedik dolog, amikor ennek az ígéretnek a végén Isten azt mondja, fel is olvasom újra, feldúlt országot pusztán heverő romjai, még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Feldúlt ország, pusztán heverő romok, egyenlőre nagyon sok hely letelepedni vágyó embereknek. És azt mondja Isten, nézz ezekre a romokra, szűkek lesznek, mert annyian fognak lakni, és nem lesznek ott a pusztítók. Isten úgy adja a reménységet, hogy nem egy távoli jövő ígéretét vetíti elő, és nem azt mondja, hogy ne tekints arra, ami körülvesz téged, hanem reménykedj valamibe, ami majd egy nap eljön. Nem azt mondja, hogy felejtsd el azt, amit látsz, és bízz abba, hogy egyszer majd minden jóra fordul, hanem úgy vigasztalja Isten az ő népét, hogy azt mondja, nézd a valóságot, ami körülvesz téged. És amíg nem engeded magadhoz közel a valóságnak a fájdalmát, azt, ami éppen van, hogy romok vannak, hogy pusztítók vannak, addig nem fogsz tudni reménykedni. Mert én ebben a valóságos, látható világban mutatom meg az én dicsőségemet. Egészen más perspektíva, és nagyon nehéz. A kereszténységgel kapcsolatos egyik legnagyobb kritika az volt a felvilágosodás korában és utána, hogy a szegény nép ópiuma és az embereket elviszi ebből a világból, és hogy teljes mértékben azt mondja, hogy majd egy nap jó lesz, addig szenvedj, és ne tekints a látható dolgokra, mert majd a mennybe jutalmat kapsz, és ez nem a bibliai tanítás. Ez valami egészen más. Isten ugyanis arra hívja az ő népét, hogy a láthatókon, a romokon, a valóságon higgyék el, hogy Isten csodákat tesz. Hisszük-e, hogy ebben meg tudja mutatni az ő dicsőségét? Hisszük-e, hogy abban a társadalomban, abban a közegben, abban a városban is sorolhatnám helyettes is be a szomszédaidat, a munkahelyedet, a családodat, a környezetedet, ahol romok vannak, ahol pusztító erők vannak, ahol sok rossz van, amiről leginkább megfeledkezni lenne jó, egy héten egyszer eljönni a templomba és itt megnyugodni, legalább itt ne ezekről legyen szó. És tudunk-e így imádkozni, hogy mi van, ha Isten ezekben a közegekben mutatja meg magát? Azt tudom mondani nektek, hogy lépjünk bele ebbe hittel, és ezért imádkozzunk. És amikor ezekre tekintünk, akkor látjuk csak igazán a saját elesettségünket, és a tehetetlenségünket, hogy egy emberként magunktól nem tudjuk megváltoztatni ezeket a közegeket. Magunkat se, de Isten arra hív, hogy úgy legyünk jelen, béketeremtőként, ahogyan a táborban is hallottuk, és keresztény emberként, hogy higgyük, hogy ő csodákat tehet, hogy a romokon élet fakad, hogy a pusztító erők Jézus nevében visszaszorulnak, hogy a szellemi erők, amik Isten ellenesek, vereséget szenvednek Jézus Krisztus nevében, és élet fakad ott, ahol most halál, és megláthatjuk majd Isten dicsőségét a romokon, és szűk lesz a tér, mert annyian lesznek, akik Istent imádják. Nem tudom, hogy érkeztél most erre az Isten tiszteletre, de arra hívlak, hogy a személyes életedet és a sorsodat együtt ezekkel a tágabb perspektívákkal védd Isten elé, és így lépjünk az ő jelenlétébe. Így lépjünk majd az úrvacsorai közösségbe, és kérjük és várjuk, hogy ő újítson és szenteljen meg bennünket, és azt a környezetet, ahol élünk, hogy a világba kiáradhasson egyre inkább az ő szeretete és az ő jelenléte, és az ő országa épüljön bennünk, és közöttünk, és általunk is. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk téged a hallgatott igéért, a hirdetett igéért. Szeretnék most, ha te igédnek engedelmeskedni, kitenni magunkat te neked, hogy újat kezdhess. Adj nekünk nyitott fület, alázatos szívet, hogy ne rutinból éljünk, hanem halljuk a Te éppen ma szóló, megszólító szavadat, a Te hangodat. Hálát adunk az ígéretért, hogy Te újjáépíted a romokat, és egy szívvel kiáltunk és könyörgünk hozzád, hogy építsd újjá, vagy éppen erősítsd meg a falainkat, építsd újjá azokat, mind egyénileg, mind közösségileg, mint a Te néped szerte a világon. És legfőképp azért kiáltunk, hogy hallássunk úgy Téged, mint aki mindenek felett, mindenható Úr vagy. És köszönjük a legnagyobb ajándékot, a Te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Tégy bennünket jó illattá, békekövetekké, akik tudják hirdetni, megélni, hogy már most újjáteremtesz, és majd egykor mindent újjáteremtsz. Légy áldott ezért. Könyörgünk azokért, akik erre vágynak, hogy adj nekik hitet, adj nekik erőt, adj nekik reménységet. Hozzuk eléd a betegeinket, a gyászolóinkat, küzdelmekben lévőket, hogy látogass meg őket a Te lelkeddel, gyógyítsd őket, és itt közöttünk is cselekedj. Kiáltunk a magyar népünkért, az országunkért, az egész teremtett világért, hogy újongva tudjunk Neked örülni. Jézus Krisztus nevében kértük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.